A műsor támogatója az Üvegcentrum. Okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. Az online oktatás megpróbáltatás elé állította mind az oktatókat, mind pedig a diákokat. A múlt héten beszámoltunk arról, hogy milyen nehéz volt az óvodában és az elemi iskolában a képernyőn keresztül történő oktatás. Most pedig tovább lépünk, méghozzá a középiskolába. Hiszen itt is voltak akadályok, és az érettségre sem volt könnyű felkészülni online módon. A kérdés továbbra is adott. Mi lenne, ha újból beköszöntene az online oktatás? Mit tanultak meg eddig a tanárok, és mit tanultak meg a diákok? Témánk: online oktatás a középiskolában. Kedves hallgatók, önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe. Kérdéseiket, hozzászólásaikat várjuk a Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ Facebook oldalon, valamint SMS-ben a 0740 274 165-ös telefonszámon. Továbbá bejelenteném, hogy a műsor honlapunkon online is hallgatható, valamint webkamerán keresztül nézhető is. Címünk marosvásárhelyirádió.ro. A stúdióban itt ül mellettem dr. Puskás Attila, a Bolyai Farkas Elméleti Liceum tanára. Tanár úr, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat és eljött a digitális világba. Szeretettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió mikrofonjai előtt. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok! Szeretettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, és örvendek, hogy a digitális oktatásról beszélhetünk ma este, hiszen ez jelentette az elmúlt évek, mondhatnám, egyik legégetőbb témáját az oktatásban, az oktatás online formája, a digitális oktatás.
És én hiszem azt, hogy ez a probléma, vagy ez a jelenség továbbra is fent fog maradni, és végig fogja kísérni az oktatási intézményeket, a tanárokat és a diákokat is egyaránt. De még mielőtt erre rátérünk, hogyan nézett ki mindennek a kezdete? Hogyan lehetett egyik napról a másikra felkészülni az online oktatásra?
Hát ez már egy két éves történet, mondhatnánk, hiszen az online oktatást 2000. március 11-e után vezettük be, akkor derült ki, ugye, hogy hát online világba kényszerülünk, és én úgy érzem, hogy itt az elején egy hatalmas kapkodásnak lehettünk a tanúi, tanárok, magunk is, hát nem igazán tudtuk, hogy lehet ennek nekifogni. Mi abban az időben úgy gondoltuk nagyon sokan, hogy hát az oktatásban a digitális élet, az online forma az azt jelenti, hogy számítógépen állítok össze egy dokumentumot, ismerem a Wordot, ismerem az Excel táblázatot, tudok átlagot számolni. Ez már nagy dolog volt, hogyha Excel táblázatban ki tudta az ember számítani a médiát, az osztálymédiát, fél év végén, vagy akár év végén, vagy PDF formátumban tudtunk bizonyos anyagokat előkészíteni, és hát az volt a szenzáció, hogyha valaki egy PPT formátumban egy órai anyagot össze tudott állítani, és ezt használta fel az oktatásban. Hát az elején ezt is meg kellett szokni. Nem mindenkinek volt egyértelmű, hogy hogyan kell egy PPT prezentációt előkészíteni, hogyan működik ez, és hát ami a legnehezebb volt talán az, hogy minden számítógépen keresztül kellett történjen, és talán az elején a legnehezebb az volt, hogy hogyan kerülünk kapcsolatba a diákokkal. Húsvét után, ha visszaemlékszem, 2000-ben világosan...
2020-ban.
2020-ban, köszönöm szépen. 2020 húsvétja után vált úgy mindannyiunk számára egyértelművé, hogy ez nem egy 5 hetes történet, hanem ez éveken keresztül fog tartani, így ahogy a felvezetőben is hallottuk, hogy megváltoztatja a teljes oktatási rendszert, még akkor is érezni fogjuk hatását véleményem szerint, amikor kilábalunk ebből a járványhelyzetből. Olyan értelemben, hogy megmaradnak bizonyos rutinok, megmaradnak bizonyos, hát azt lehet mondani, hogy pozitív hozadékai ennek az online oktatási formának, mert a sok rossz mellett, amit mindannyian látunk, tapasztalunk, érzünk tanárként, gyerekeket látva, szülőként is akár, a rossz mellett azért van jó hatása is, úgy amblok az oktatásra, a diákokkal való kapcsolattartásra is itt tovább.
Mennyire változtatta meg akkor az online oktatás a kialakított rutinokat? Hiszen a tanárkodás is azért kezdett egy ilyen rutin feladattá alakulni, hogy minden évben leadjuk ugyanazt, kicsit változtatunk, kicsit színezzünk, kicsit így, kicsit úgy, de azért mégis megvolt a rutinja, és jött a koronavírus, és felrúgta ezt az egészet.
Természetesen, amikor egy pár év tapasztalattal rendelkező tanár belép az osztályba, és hát minden osztálynak más a hangulata, belépve az osztályba az ember már érzi, hogy hova került, úgymond, milyen hangulatban van az osztály, látszik az, hogyha például egy felmérőt írtak, látszik az, hogy érezzük azt, hogy most fél év vége felé közeledünk, vagy vakáció előtt vagyunk, vagy éppen hétfő van, vagy akár péntek. Ezt úgymond az ember automatikusan érzi, ezen nem is gondolkoztunk el addig, bemegyek egy osztályba, és már úgy, ha kell, változtatok, akár rutinosan is az óra kezdetén, hogyha a helyzet azt kívánja. Most ez az online rendszerben teljes mértékben megszűnt, mert hát nem léptem be az osztályba, beléptem idővel egy bizonyos platformra, amit a jobb esetben az iskola biztosított, mert tehát ugye vannak iskolák, ahol kialakítottak, működött már az elejétől, más iskolákban később indultak be az online platformok, amiken keresztül mi, tehát face-to-face videokonferencia formájában kapcsolatba kerültünk a diákkal. Tehát megváltozott az oktatási forma, és hát ha itt ugye oktatási formáról beszélünk, a hagyományos, a régi, módi oktatási forma, az a frontális oktatás, hogy ugye a tanár áll a diákok előtt, magyaráz, előadja a dolgot, felírja a táblára, feleltet, stb. Tehát ez megváltozott. Tehát nem frontális nevelési formákat kellett kialakítani, ez a rutinon úgymond változtatott, és előtérbe került például a verbális kommunikáció sokkal nagyobb mértékben, mint az osztályteremben. Tehát miről van szó? Amikor mi egy órát megtartunk, ugye minden hallgató gondolom járt iskolába, akkor nem csak az számít, hogy mit mond a tanár, hanem az is számít, hogyan mondja, számít az arc, a gesztikuláció, a mimika, tud reagálni kérdésekre, látja a diákot, stb. Tehát ez teljes mértékben megváltozott, mert még akkor is, hogyha a diákok 100%-ban bekapcsolták a kamerát, ami ugye tudjuk, hogy irreális, mert valami mindig volt, ami miatt a kamerát nem kapcsolta be a diák, mert vagy az internet ment el, vagy pedig áramkiesés volt, tehát valami mindig adódott, vagy pedig a kistesó csinált valamit, és amiatt nem tudta bekapcsolni. Tehát problémák mindig voltak, de ez tehát a kapcsolat nem ugyanaz volt, és ez volt tulajdonképpen az egyik legnehezebb, legnagyobb nehézség, ami változtatásra kényszerítette a tanárokat, és úgymond tehát át kellett értékelni magát az oktatást is. Rájöttünk arra, hogy a digitális vagy online oktatási forma az egy teljesen újszerű, más módszereket, más formát igényel, akár más tananyagot is, tehát az egy teljes mértékben különálló rendszer. Megváltozott, amint említettem, a diákokkal való kapcsolat, tehát teljes mértékben át kellett alakulni, és új módon kellett tanítani.
Mennyi idő volt felkészülni egy tanórára az online oktatás során, összehasonlítva a hagyományos offline face-to-face oktatással?
Egy, hát mondhatni azt, egy tapasztalattal rendelkező tanár alapvetően rövid idő alatt fel tud készülni egy órára. Természetesen meg kell nézni azt, hogy hol tart a tananyagban, meg kell nézni azt, hogy milyen céljai vannak, mit szeretne elérni, szeretne értékelni, tehát maga az óra előkészítése időben az lenne a normális, hogy minden órára az ember egy órát készüljön, de ez függ attól is, hogy az ember mennyire tapasztalt az oktatásban. Na most az online oktatásban ahhoz, hogy egy jó órát előkészítsünk, olyan is volt az elején, tehát 2020 áprilisában, májusában, ha visszaemlékszem, hogy egyetlen órára 4 órát készültem. Ami irreális olyan értelemben, hogyha nekem 20 órát kell megtartani, vagy 18 órát kell megtartani, azt ha megszoroznám 4-gyel, ami nem történt meg, mert nem minden órára készültem 4 órát, de abban az időben, és még akár most is, ha ilyen helyzetbe kerülünk, hogy online oktatásba kényszerül néhány osztály, mert most is van olyan, a három személy lesz beteg, akkor már az osztály online oktatásra tér át. Tehát mindenképpen sokat dolgoztunk, nagyon sokat kellett dolgozni. Ebben persze benne volt a tapasztalatlanság is, nem ismertük azokat a platformokat, applikációkat, programokat, amelyek a rendelkezésünkre álltak, és amelyekről azt lehet mondani, hogy a nyugati világban úgy tűnik, hogy sokkal ismertebbek voltak, tehát ezek léteztek. Például németországi felkészítőn vettem részt. Azt lehet mondani, hogy ott rutinosabban kezelték ezeket a platformokat, programokat. Tehát mindenképpen sokkal hosszabb időbe telt egy órának az előkészítése.
Nehéz volt akkor a tanároknak előkészíteni az órát, de mégis mennyire lehetett így átadni az információt a diákoknak? Online többször kellett elmagyarázni ugyanazt a dolgot, vagy másképpen kellett hozzáállni?
Pontosan, tehát a legmegfelelőbb szó talán az, hogy másképpen kellett magyarázni. Említettem ugye, hogy a kommunikáció az nem mindig egy verbális cselekedet, tehát nem elég mondani úgymond a dolgokat, és főleg egy iskolában, amikor emberekkel dolgozunk, nem elég maga a szó. Tehát fontos az interakció, fontos a mimika, a gesztikuláció, félszavakból is olykor szót értünk, ki tudjuk fejezni a lényeget, tehát ez nem működött ebben a rendszerben, és én úgy érzem, hogy egy kicsit úgy elgépiesedett sok esetben a diákokkal való kommunikáció. Nagyon ilyen frontális lett, mert ők hallgattak, mi válaszoltunk, mikrofonokat nem lehetett mindig bekapcsolni. Tehát ha valaki bekapcsolta a mikrofont, az esetleg bezörgött, vagy a háttérzaj ott volt. Tehát az történt, hogy én beszéltem, a többiek hallgattak, utána valakit, ha szólítottam, beszélt, én hallgattam meg őt, a többiek hallgatták. Azt lehet mondani, hogy egyszerűbben kellett beszélni, és tömören kellett fogalmazni, és sokszor nem létező arcoknak. Nem csak azért, mert a diák kikapcsolta a kamerát, hanem azért, mert az a felület, amin dolgoztunk, nem tette lehetővé a kezdeti időkben, hogy 28-30-31 diákot, képet lássak magam előtt. Tehát bizonyos személyek eltűntek. Valahol ott voltak, ha voltak, nem tudtuk, hogy ott vannak, bíztunk abban, megjelent úgymond a képernyőn, hogy ott vannak, de a valóságban nem igazán tudtuk követni őket. Tehát azt lehet mondani, hogy rájöttünk arra, hogy sokkal egyszerűbben, tömörebben kell fogalmazni, és én személy szerint azt is hallottam, hogy kollégáktól, diákoktól, hogy a tananyag maga nem alkalmas erre az oktatási formára. Tehát azt a hatalmas mennyiséget, amit le kellene adni, ebben a formában nem igazán lehet megtenni. Plusz még azt is tudni kell, hogy az online oktatásban nem 50 perces órákat tartottunk minden időben, mert nem is lehetett, nem is javasolták, tehát mindenképpen nem úgy ment át az információ. Sajnos azt tapasztaljuk, hogy amikor a diákok visszajöttek az iskolába, nagyon sok mindent előről kellett kezdeni, nagyon sok dolgot újra kellett nekik magyarázni, tehát azt lehet mondani, hogy nem olyan hatékony, mint a normális oktatás, nem is lesz soha olyan, és ilyen szempontból mondom azt, hogy fenntartható, tehát lehet bizonyos helyzetekben, esetekben online oktatni, de nem lesz sohasem az igazi, és nem fogja pótolni a másikat.
Milyen visszajelzéseket lehetett kapni a diákoktól az online oktatás során? Gondolok itt arra, hogy a tanár nem látta a csillogó szemeket, vagy nem látta az üres tekinteteket, amikor egy diák nem ért valamit.
Diákoknak én mindig elmondtam, hogy tulajdonképpen ez lehetővé teszi számukra azt, hogyha akarnak, kivonulnak, úgymond az oktatásból, tehát a saját motivációjuk, a saját magukat kell motiválják, hogy igenis én tanulni szeretnék. Ami persze nehéz, tehát egy diáknak ilyen önmotiváló mechanizmusa, hát elég nehézkes, tehát nem mindenkinél egyértelmű, de a valóságban ez volt, tehát ők kellett, hogy akarják a tanulást, mert elbújhattak abba az online világba, a képernyő mögé, a kamera mögé. Tehát a visszajelzés az sok esetben úgy történt, ha tényleg volt kérdése, és érdeklődött a diák, akkor feltette, ha nem, akkor elbújt, és hát tényleg nem is láthattuk. Tehát ilyen szempontból nagyon nehezen működött ez a, tehát a kommunikációnak ez a formája. Most azt lehet mondani visszajelzés magáról a rendszerről, hát volt olyan diák, aki szerette egyébként az online oktatást kényelmi szempontból, tehát egyértelmű, hogy 8-ra bemenni a iskolába, vagy 8 előtt 10 perccel felkelni, az nem ugyanannyi. Szerették sokszor a jegyek miatt, tudjuk azt, hogy ezek a jegyek általában nagyobbak voltak, de ami visszajelzés érkezett, az nagyon megrázó volt, elsősorban a gyermekek érzelmi világát érintette nagy mértékben az online együttlét, az izoláció, és hát ilyenkor döbben rá az ember, hogy hát az iskola az nem csak oktatásról szól, tehát az iskola az ennél több, ez egy szocializációs közeg, és a tanárnak a nevelési, a nevelői oldala az nagyon hát csonka volt ebben az időszakban, és ezt a diákok megjegyezték. Tehát ilyen jellegű visszajelzések, tehát magáról az online oktatásról léteztek.
Tartsunk egy rövid szünetet, de a kedves hallgatók ne menjenek sehova, mert a zene után folytatjuk a digitális világot.
Nyitva a lélek volt, nincs kirakat, csak a felirat. Félre az összes gond, jön az öröm és megy az unalom. Bárki bármit mond, nem a te hibád, valami bán. Ez az egy van, ez az egy élet, ez az egy sincs, ha nem éled. Ez az egy van, ez az egy élet, ez az egy, ugye érted? A hőtérkét, ez de komoly, lefagy a mosoly, várt ki a legvégét, olyan a napot, amilyen a pont, a jó volt, kérjél még, kerül amibe, kerül a ide, ez az egy van, ez az egy élet, ez az egy sincs, ha nem éled, ez az egy van, ez az egy élet, ez az egy, ugye érted?
egy világ, ez az egy sincs, ha nem éled, ez az egy van, ez az egy világ, ez az egy, ugye érted?
Már is folytatjuk a digitális világot. Valahol a felmérőknél hagytuk abba a zene előtt, és hát pont ez a nagy kérdés, hogy hogyan lehetett felmérőt iratni az online térben, hogyan lehetett meggátolni azt, hogy a diákok puskázzanak?
Hát ez egy nagyon jó kérdés, mert a diákoknak mindig megvannak a módszereik, szerintem amióta diák, és mindannyian voltunk diákok, megvannak a módszerek, hogy hogyan lehet csalni, hát hiszen ez egy csalás, és az ember ezt a diákként ugye szereti kihasználni. Na most a felmérőírás hát a kezdeti időkben mindenképpen egy hatalmas gondot jelentett, mert hagyományos formában egyértelműen nem lehetett megíratni. Tehát az, hogy egy diák ül a számítógép előtt és írja a felmérőt, lehet, hogy egyesek megpróbálták, de ez nem működik. Tehát irányíthatta a kamerát esetleg a felmérőre, ilyenről is hallottam, de kérdés az, hogy a diák körül mi volt, és azt honnan másolta, honnan nézte, mert hát nem lehet, hogy az ember csak előre nézzen, lefele nézzen, ugye néha félre néztek, és nagyon jól tudjuk azt, hogy például, ha a diákat feleltettük, ugye felmérő mellett volt feleltetés is, ha a diák úgy tűnt, hogy a kamerába néz, akkor sem a kamerába nézett, mert sok esetben a kamera mögé, tehát a falra ragasztották ki a tananyagot, és onnan olvasták, mert hát tudjuk jól, hogy amikor tévébe filmeznek minket, teszem fel, úgy tűnik, hogy a kamerában nézünk, de nem oda nézünk, mert melléje nézünk. Tehát lehetett puskázni. Most felmérő írása, az én esetemben én a saját tapasztalatomról tudok beszélni, mivel én német nyelvet tanítok, nem éreztem azt, hogy felmérőt kell iratni a kezdeti időkben, hiszen ez egy kommunikációs nyelv. A legtöbb diák a német nyelvet nem azért tanulja, mert levelet szeretne írni, hanem azért kellene megtanulni, hogy tudjon beszélni, vásárolni, tájékozódni, esetleg egy nyelvvizsgát letenni. Tehát én felmérőt akkor írattam, amikor a digitális világban erre lehetőségeim voltak, és léteznek olyan programok, amelyek segítségével ki lehetett dolgozni felmérőket. Én személy szerint itt inkább a nyelvtani kérdések és tehát szókincs gyarapítás szempontjából használtam ezt a formát. Általában több válaszos lehetőségek voltak egy kérdésre, egy-két válasz, azt be kellett jelölni számítógépen, és a program segítségével a diák úgymond miután beadta a dolgozatot, ez egy kattintással történt, már is a program kijavította az ő felmérőjét, megmondta azt, hogy hányast kapott, elmondta neki azt, vagy megmutatta, hogy hol hibázott, milyen százalékban teljesített. Tehát ilyen szempontból nagyon jól működött a rendszer, sőt még arra is lehetőségünk volt a digitális világban felmérők esetében, hogy a kérdéseket, ha volt nekem 12 kérdésem például, diákonként ezt random dobta ki, tehát az egyes kérdés az egyik diáknál az egyes kérdés volt, és a másiknál az a kérdés a hármas szám alatt szerepelt. Tehát még az sem volt olyan könnyű, hogy ők messengeren úgymond megbeszéljék egymással, hogy na most az egyesre te ABCD választattál. De ezt is úgy tudom, hogy ki lehet játszani. ki lehetett játszani, ha vannak diákhallgatóim, akkor most lehet, hogy mosolyognak. Tehát ilyen szempontból tudtam én felmérőt iratni, és azt kell mondani, hogy ez nagyon kényelmes volt, mert én elkészítettem a felmérőt egy online felületen, és még azt is be tudtam úgymond állítani rajta, hogy mennyi idejük legyen a diákoknak. Sokkal rövidebb időt adtunk egy ilyen felmérőre, ami ilyen hát kattintgatós, x-elős felmérő volt, hiszen írás nagyon nehéz volt, én ilyen nem gyakoroltam. Kevés idő alatt, tehát be lehetett állítani magát az időt is, hogy mennyi idő alatt írja meg a diák a felmérőt, és amikor az az idő lejárt, akkor automatikusan kikapcsolta a diákot a gép, be kellett adja a felmérőjét, és hát annyival maradt, amennyit írt. Tehát ilyen szempontból azt lehet mondani, ez egy nagyon, nagyon újszerű volt, még élvezetes is. A diákok is szerették, mert nagyon szép diagramok készültek a tudásukról, tehát lehetett tanulni magából a felmérőből. Tehát azt lehet mondani, hogy bizonyos szempontból működött.
Ez egész jól hangzik, de milyen más kísérletek voltak, amelyeket sikeresnek gondoltak a tanárok? Gondolok itt arra, hogy ugye a tanár ki kellett találja, hogy hogyan is dolgozzon másképpen, hogyan is építse fel újra a munkáját.
Ez nagyon jó meglátás, milyen kísérletek voltak, hiszen én azt látom, hogy ez egy jó kísérlet volt, és még mindig kísérletezünk, hiszen nem vagyunk mi teljes mértékben online oktatók, nem váltunk azzá, hiszen biztos, hogy ez a két év meghatározta az életünket, de tulajdonképpen az online oktatást mindannyian egy kényszerhelyzetként éljük meg, és nem vagyok meggyőződve arról, hogy mindenki el akar mélyülni ebben az oktatásban. Más lenne a kérdés akkor, hogyha távoktatásban működő tanár lenne az ember, de nem azok vagyunk, tehát mi mindannyian abban a reményben élünk, vagy reményből élünk, hogy ez egyszer valamilyen formában tehát megszűnik, bizonyos szempontból megmarad a pozitív hozadéka, de ez meg fog változni. Na most kísérletek voltak új programok bemutatására. Kísérletek voltak, teszem fel, arra, hogy hogyan tudom az információt átadni. Hát visszagondolok arra, hogy egy-egy interaktívnak mondható, jól beanimált PowerPoint bemutató is egy bizonyos idő után elégtelen volt, mert nem tudta a diáknak átadni azt az információt, és szükségessé vált az például, az én esetemben jól működött egy bizonyos időben, hogy kis videókat készítettem. Tehát létezett olyan program, ami lehetővé tette, hogy magyarázó videót tegyek közzé, elmagyarázzam a videón az anyagot, az ment a háttérben, tehát azt lehet mondani, hogy már szinte helyettesítette az én fizikai jelenlétemet. Ezek persze fizetős programok voltak, amire persze az ember befizetett, akkor lehetett 30-40 percet is, hanem akkor 5 perces úgymond ingyen lehetőséget biztosított számára, de mindenképpen ki lehetett használni. Voltak kísérletek különféle programokra, játékos online oktatási felületek léteznek. Tehát azt lehet mondani, hogy létezik ennek egy hihetetlenül komoly technikai háttere, amit érdemes lenne, mondhatnám azt, megismerni, elmélyülni benne. Tudok kollégákról, akik nagyon jól elmélyültek benne, és hihetetlen dolgokat hoztak létre gyermekekkel. Például a 0-4. Osztályban nagyon nehéz tanítani egy olyan kisgyermeket, aki még írni se tud. Bizonyos tartalmakat át egy harmadikos, negyedikes gyereknek. Azt lehet mondani, hogy vannak kollégák, akik hihetetlen módon bele tudták élni magukat, és fantasztikus online oktatási tananyagot hoztak létre, amit aztán a későbbiekben is fel tudnak használni.
De például hogyan lehetett egy nyelvvizsgára felkészíteni a diákokat, a középiskolásokat? Ugye a német nyelv az nem érettségi, ezért inkább a nyelvvizsgára hegyezném ki ezt a kérdést.
Én mind a kettőt meg kellett próbáljam, hiszen nekem abban, sőt, három dolgot kellett abban az időben tegyek. A nyelvvizsga, ugye, tehát ez a német nyelvvizsga egy felsőfokú nyelvvizsga, tehát a Bolyai Farkas Elméleti Liceum a német állam által kiválasztott partneriskola, ahol felsőfokú német nyelvvizsgát tehetnek a diákok. Ez azt jelenti, hogy ők németországi egyetemen tanulhatnak, vagy főiskolán tanulhatnak, de mindenképpen hasznos dolog. Na most itt tudni kell azt, hogy a nyelvvizsgára jelentkező diák már önmagában motivált. Tehát azt nem kell úgymond noszogatni, hogy na tanuljad, feleltetlek holnap. Tehát van egy egészséges motiváció benne, ami számára rengeteg erőt ad. Én azt kell mondjam, hogy ez a felkészítő az online térben működött. Tehát én mondhatni azt, hogy nem is olyan mértékben, de nagyon jól fel tudtam készíteni azokat a diákokat az online térben, mert a videokonferenciákon az a néhány diák, aki ott volt, egy 8-10-es csoport átlátható volt. A képernyőn is előttem volt az a 8-10 diák, nem hogy egy 10 látszik, és a többi 20 az nincs sehol. Illetve hát nem látszik a képernyő, nem tudjuk hol van. Tehát ilyen szempontból kommunikálni lehetett velük. Tehát, hogy a német nyelvvizsgának van egy szóbeli része, ami beszélgetés. Egy témáról, adott témáról való beszélgetés. Egy előre előkészített témának a bemutatása a diák által. Tehát beszélgetni lehetett. Ezzel azt lehet mondani, hogy nagyon jó volt, és most is használom, tehát a nyelvvizsgára való felkészítést szerdán este 8 órakor fogom otthonról tartani. Tehát nem kell bemenjek az iskolába, meg tudom tartani bizonyos szempontból. Ami írásbeli felkészítőt jelentett, ami az írásbeli felkészítőt jelent, vagy érinti, ott nehezebb volt a kérdés. Működött akkor, hogyha a diák beküldte úgymond az előkészített fogalmazást, azt kijavítottam, de megbeszélni vele az adott témákat, és a lapon látva, úgy beszélve a különböző kérdéseket, az már nem igazán működött. Az olvasási gyakorlatok működtek, a hallásgyakorlat működött, hiszen a számítógépes programnak köszönhetően hangfájlokat is meg lehetett osztani. Tehát azt lehet mondani, hogy olyan 75%-ban a nyelvvizsga számára, a nyelvvizsgások számára a rendszer működött. Az érettségire ugyanígy azt lehet mondani, hogy tudtam dolgozni a diákokkal, és a harmadik a nyelvi, hát egy képesítés, amit a román állam ad az intenzív idegen nyelvet tanuló diákoknak, akár angol, német, francia, olasz, tehát minden intenzív osztályban tanuló diák kap egy képesítést, ezt attesztátnak nevezzük, feljogosítja bizonyos szempontból taníthat óvodában, kisiskolában, ha arról van szó. Tehát ez a képesítés létezik, és ezt is elő tudtuk készíteni a diákokat erre.
Mit tanultak a tanárok az online oktatásból?
Hát megtanultuk azt például, hogy miképpen lehet megközelíteni egy témát egy ilyen helyzetben, tehát hogy másképpen kell egy témát megközelíteni, hogy azok a rutinok, amelyekről beszéltünk az adás elején, nem működnek, hogy ki kell lépni a komfortzónából, hogy megújulásra van szükségünk nekünk is, különösen egy idősebb tanár esetében, aki már úgymond rutinosan bemegy, leadja, megbeszéli, csoportmunkát végez, tehát tud a gyermekekkel, diákokkal foglalkozni. Ez ebben az esetben nem volt elég, és a tanárokra is érvényes lett az a mondás, amit a papokról mondanak, hogy a jó pap holtig tanul, és a sírjára azt írják, hogy a tanulmányait befejezte. Na, ez a tanárokra is érvényes volt, mert rengeteg felkészítőre járunk, agytágítóra járunk, különféle kurzusokon veszünk részt, de ez most élesben ment, és itt szükségessé vált az, hogy teljesen átalakítsuk a gondolkodásunkat, kilépjünk a abból a körből, amiben élünk, a rutinból, és teljesen megújuljon a gondolkozásunk. Technikai szempontból szerintem hatalmasat léptünk előre, nem is gondolta volna nagyon sok tanár, jó magam sem gondoltam volna, hogy ilyen rutinosan tudok most már egy videokonferencián fájlokat megosztani, hangfájlokat betenni, videókat megosztani, internetet megosztani, csoportbontást végezni, hiszen erre is lehetőség volt, hogy a nyelvoktatásban nagyon-nagyon fontos a csoport, kis csoportos munka. Nem 15 diákkal dolgozom, még azon belül is csoportokra bontom őket. Na, az online felületnek köszönhetően ez is lehetővé vált. Persze folyamatosan kellett járni, lehetőségem volt arra, hogy járjak a csoportok között. Tehát ezt a technikai fejlődést, mondhatni azt, hogyha nem jön ez a helyzet, nem hiszem, hogy én magam vagy bárki is megtette volna, mert nem volt a miért, és tehát értelmesen volt, de bizonyos szempontból azt lehet mondani, hogy hasznos volt. Tudatosítottuk harmadsorban szerintem azt a néhány ismert tényt, például, hogy nagyon fontos a szocializáció, és nagyon fontos a kapcsolat. Tudtuk mindig, hogy az iskola nem csak a tanulásról szól, hanem az együttlétről, a nevelésről, akár az otthoni helyzet megbeszéléséről, de én úgy érzem, hogy ennyire soha nem éreztem át ennek szükségességét, mint az online korban, világban, oktatás idején, és talán erre hangsúlyosabban oda kell figyelni a jövőben, hogy különösen a jelen helyzetben, amikor a diákok is sérültek, mert az az elszigeteltség, a digitális világba való szétszoródás, elmélyülés, hogy a telefon most már mindig ott van a kezében, ami ezelőtt 2 évvel nem volt egyértelmű, habár akkor is ugye tudjuk, hogy pad alatt itt-ott megpróbáltak telefonozni, tehát hogy látjuk azt, hogy ők is igénylik azt, hogy többet beszélgessünk, tehát tudatosult az, hogy nagyon fontos az emberi kapcsolat, és nevelési kérdésekről hangsúlyosabban kell beszélni. Tehát fontos azt észrevenni, hogy a diák nem gép, nem elég csak tanítani, tehát tényleg nevelni is kell. Nagyon fontos negyedik szempont, amire így gondolok, a tananyagnak az összeállítása. Tehát jó, egy német nyelvből teljesen más a hát azt lehet mondani a megközelítése a témának, itt kommunikációról van szó. Tananyagot, bizonyos tantárgyakból azt lehet mondani, hogy át kellene alakítani ahhoz, hogy hatékony legyen az online oktatásban. Tehát az, hogy egy tanár beül a gép elé és elmondja, felmondja, úgymond elmondja az anyagot, leadja az anyagot, ez nem biztos, hogy eljut a befogadó diákhoz, illetve a diákhoz. Tehát azt lehet mondani, hogy rengeteget tanultunk, fejlődtünk, és ez úgy érzem, hogy a rosszból is valami jót sikerült kihozni, és hát van ennek pozitív hozadéka, tehát fejlődés is van, nem csak vissza, hanem előrehaladás is.
Mi lenne, ha visszatérne az online oktatás? Mit csinálnak másképpen a tanárok?
Hogy mit csinálnánk másképpen? Talán most már abban a helyzetben vagyunk, hogy ez is bizonyos szempontból rutinossá vált, tehát bizonyos szempontból azt lehet mondani, hogy többet kellene különféle kurzusokra járni, ahol az ember ezt jobban megtanulná. Én megmondom őszintén, én nagyon remélem, hogy ez nem fog visszatérni, hogy ez lejárt, és nem kell ezt tovább vinni. Ami megmarad belőle, az a hibrid oktatási forma, ami azt jelenti, hogy az osztály része jelen van fizikailag, másik része pedig otthon van, ezt most is gyakoroljuk, és ez szerintem sokkal rosszabb, mint az, amikor mindenki otthon volt, és online kapcsolatban voltunk csak, mert nagyon nehéz egyszerre figyelni az osztályra és az otthon lévő diákokra, akik számítógépen keresztül kapcsolódnak az oktatásba. Tehát azt lehet mondani, hogy mindenképpen oda kellene figyelni az aktívabb kommunikációra, a tananyag jobb előkészítésére, az egyszerűsítésére a bizonyos kérdéseknek, tehát egy intenzív továbbképzést igényelne, és hát erre volna talán szükség.
És akkor végül, de nem utolsó sorban, hogyan látja a középiskolás oktatás jövőjét?
Az oktatásról most online szempontról beszélgettünk. Én nem látom online térben ennek a hosszú távú jövőjét, de ahogy véleményem szerint át is ment ebben a műsorban az, hogy bizonyos szempontból bizonyos elemeit továbbra is felhasználhatónak tartok, például a kommunikáció a diákokkal sokkal intenzívebbé vált az online felületeknek köszönhetően, sokkal könnyebben tudunk tartalmakat átadni, például egy könyvet átküldeni a diákoknak sokkal egyszerűbb lett, tehát bizonyos szempontból megmaradtak elemei az online oktatásnak. Amit az oktatásban a jövőben nagyon fontosnak tartanék, a kiscsoportos munka, a sokkal intenzívebb csoportos tevékenység, az az úgynevezett kompetenciafejlesztés, amit a román oktatás mond sok éve már, de nem minden esetben valósul meg az oktatásban, tehát képességek fejlesztésére helyezném én a hangsúlyt. Nagyon fontosnak tartanám a beszélgetést továbbra is. Nagyon sok beszélgetést, mély beszélgetéseket a diákokkal, a közvetlenséget, és itt ugye szóba jöhet a tekintély elvűség, ami hát már a romániai oktatásban is úgy érzem, hogy hát megingott maga az elv, tehát az, hogy én vagyok a tanár, ő pedig a diák, én vagyok az okos, az enyém a tízes, az övé a semmi, ez nem igazán megy, tehát itt mentalitásváltásra van szükség, a tanár az tényleg egy segítő, egy támogató, egy mester kell legyen, egy karizmatikus személyiség, egyéniség. Na most ezt valahogy ki kellene domborítani, és ebbe az irányba kellene elindulni.
Tanár úr, kezdünk az adásidő végéhez közeledni. Köszönjük, hogy a ma esti Digitális Világ vendége volt.
Én is nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem, és hát minden kedves hallgatónak további jó rádiózást és szép estét kívánok.
Hölgyeim és uraim, ennyi fért a mai Digitális Világba, melynek műsorideje ezennel lejárt. Dr. Puskás Attilának, a Bolyai Farkas Elméleti Líceum tanárának köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. A hallgatóknak külön köszönet és tisztelet a figyelmükért. Lassan 21 óra, így át kell adnunk a stúdiót. Most búcsúzom. A Digitális Világ szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját, ami értünk van és rólunk szól. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Jó éjszakát! Viszont hallásra!
A Digitális Világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
A műsor támogatója az Üvegcentrum.